Kedves hallgatom! A második korintusi levél szerzője Pál. Ő írta az első korintusi levelet Efézusból, ahol nagy szolgálatban vett részt. Ezt írta: mert nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem, de az ellenfél is sok. Első korintusi levél, 16. rész, 9. vers. Úgy vélem, hogy Pál apostol Kis-Ázsiában a legnagyobb szolgálatot Efézusban végezte, ahonnan kizendült az evangélium minden irányban. Úgy gondolom, hogy az evangélium úgy átjárta azt a területet, hogy valószínűleg eredményesebb volt, mint bármelyik más helyen, bármikor a világtörténelemben. Ezt értette Pál azon, hogy nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem, de az ellenfél is sok. E szolgálat miatt Pál nem távozhatott és nem mehetett át Korintusba. Korintusban volt az a kezdő gyülekezet, ami éppen hogy elindult. Azt a gyülekezetet megtöltötték a testies keresztjének. Csecsemőkként viselkedtek. Azt akarták, hogy oda menjen Pál, mert fel akarták hívni magukra a figyelmet. Enni akartak, és tisztába kellett őket tenni. Síró kisbabák voltak. Pál nem mehetett, és ezért egy kicsit nyűgösködtek és megbántódtak. Ezért Pál megírta első levelét, és megmondta, hogy később oda megy hozzájuk. Pál Efézusban maradt mintegy 3 éven át. Nem jutott el Korintusba, és a korintusiak még mindig nyugtalankodtak. Elküldte Tituszt Korintusba, mert nem tudott személyesen oda menni abban az időpontban. Timóteus Pállal volt Efézusban, és ketten távoztak Efézusból, és haladtak Troászba, hogy megvárják Tituszt, aki hírt vitt neki Korintusból. Második korintusi levél, 2. rész, 12. és 13. vers. Amikor Titusz nem érkezett meg, Pál és Timóteus elment Filippibe. Ott találkoztak Titusszal, aki átadta Pálnak a híreket Korintusból. Jó híreket vitt Korintusból, hogy a korintusiak engedelmeskedtek annak, amiket Pál mondott nekik, hogy megtegyenek, első kérdéseikre adott válaszképpen, vagyis az első korintusi levélre válaszolva. Filippiben Pál leült és megírta ezt a második levelet. A korintusiak továbbra is akarták, hogy a nagyapostol menjen oda hozzájuk és legyen velük. De Pál és a korintusiak közti szakadás orvoslódott. Ebben a levélben Pál megnyitja szívét csodálatos módon. Az igazat megvalva, Pált ebben a levélben sokkal jobban megismerhetjük személyesen, mint bármelyik más levél alapján. A második korintusi levél foglalkozik a gyülekezeten belüli szolgálat feltételeivel. Az első korintusi levél a gyülekezet állapotával és helyreállításával foglalkozott. Az első 2 vers a levél bevezetése. Aztán az első rész többi része Isten vigasztalásáról szól az életünk tervére vonatkozóan. Pál valójában magas felhangon kezdi ezt a levelet. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, és Timóteus a testvér Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak. 2. Korintusi levél, 1. rész, 1. vers. Pál apostoli felhatalmazás alapján írja levelét. Úgy érzem, hogy bármelyik lelkipásztornak ma felhatalmazás alapján kell beszélnie. Nincs haszna, ha úgy próbáljuk hirdetni Isten igéjét, hogy az előadó nincs maga is meggyőződve az igazságról. Ha nem hatalommal szólja Isten igéjét, akkor menjen el és kezdjen biztosítási ügynökként üzleteket kötni, vagy dolgozzék benzintöltő állomáson, vagy valahol máshol. Ne maradjon a lelkipásztori szolgálatban. Már túl sokan vannak olyanok, akik bizonytalanok afelől, hogy micsoda Isten igéje, és ez a mai egyház egyik gyengesége. Amikor az ősegyházban elkezdődtek az üldöztetések, A hívők ezt mondták: Ó, Urunk, te Isten vagy! Barátom, ha nem vagy benne biztos, hogy ő Isten, akkor semmiben sem vagy bizonyos. Ők biztosak voltak Isten igéje felől. Állandóan arra építettek. Pál ezt felhatalmazás alapján írja. Pál Isten akaratából volt apostol. Ennél magasabbra az ember nem mehet. Ez felhatalmazás. Ha életed Isten akaratán nyugszik, akkor nincs kérdés az elmédben. Ha Isten akaratában élsz, akkor nem számít, hol vagy, hogyan vagy és milyenek lehetnek a körülményeid, csodálatos és dicsőséges a helyed. Feküdhetsz kórházi betegágyon is. Ha ez az Isten akarata, akkor a megfelelő helyen vagy. Van egy barátom, aki zeneigazgató, és általában humoros megjegyzéssel kezd egy-egy hosszú szolgálatot. Egyszer ezt hallottam tőle. Ugye szívesen vagytok inkább itt, mint a legjobb kórházban a városban. Ezen mindig nevetni szoktam, de ugyanakkor sokat is gondolkodtam felőle. Ha az az Isten akarata, hogy a városban a legjobb kórházban legyünk, akkor az a legnagyszerűbb hely, ahol lehetünk. És Timóteus a testvér. Szeretem ezt a kifejezést. Ő keresztjén testvére Pálnak és a korintusi gyülekezeti tagoknak. Egy másik helyen Pál az ő hitbeli fiának nevezi, amikor azonban Pál a gyülekezetnek ír, akkor Timóteust maga mellé helyezi. Szeretem azt, ahogyan Pál kezel másokat, amikor magával egy szintre teszi őket. Isten gyülekezetének. Most Isten gyülekezetéről beszélünk. Hallom, amint mondják az emberek, hogy az én gyülekezetem. És olykor úgy tesznek, mintha a saját gyülekezetük lenne. Elfelejtik, hogy az Isten gyülekezete, vagyis az Úr Jézus Krisztus gyülekezete, amelyet vére árán vásárolt meg. Annak a ténynek a fényében, hogy ilyen nagy árat fizetett a gyülekezetért, jobb, ha nem viselkedsz úgy, mint olcsó keresztény a gyülekezetben. Emlékezz arra, hogy az az ő gyülekezete, amely Korintusban van, és mindazoknak a szenteknek, akik Akhájában vannak. Pál ezt nem csupán Korintusra értette, hanem kiterjesztette üzenetét egész Akhájára, mert az evangélium mindenhova eljutott abban a korban, és ezek az emberek voltak annak a tanúi. Elvitte az evangéliumot másokhoz. Én már végigmentem Akhája földjén. Csodálatos ország. Ott vannak a leggyönyörűbb szőlőskertek, amiket valaha láttam. Gyönyörűek a virágai is. Elgondolkodtam az őskeresztényeken, akik elmerültek a bűnben Korintus városában. Aztán, amikor Pál odament az evangéliummal, a pikkelyek lehúltak a szemeikről. Világosság tört lelkük sötétjébe. Elfordultak bűneiktől az élő Krisztushoz. Aztán végigmentek egész Akhájában, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Sokan Krisztushoz fordultak. Pál beszél mindnyájuknak, minden szentnek, akik Akhájában éltek. Milyen csodálatos ez a szemléletmód. Barátom, Isten gyülekezete, aminek most Pál levelet ír, történetesen Korintusban működött. A te városodban és környékeden levő gyülekezet is Isten gyülekezete. Ezt soha se felejtsd el. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Második Korintusi levél, első rész, második vers. Pál gyakran alkalmazza köszöntéseit. A kegyelem és békesség Isten nagy ajándéka a hívőnek. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene. Második Korintusi levél, első rész, harmadik vers. Az áldott szó ténylegesen dicséret. Dicsőség legyen Istennek! Kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire dicsőítjük őt. Rájöttem, hogy mostanában jobban dicsőítem őt, mivel nyugalomba vonultam, mint akkor dicsőítettem, amikor aktív lelkipásztorként működtem. Dávid ezt így fogalmazza meg. Áldom az Urat mindenkor. Állandóan őt dicséri szám. 34. Zsoltár, második vers. Ezért a szentek panaszainak teljesen el kell tűnnie. Nekünk dicsőítenünk kell az Urat. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár, 23. vers. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya. Isten az Atya. Ez az ő tisztsége a Szent Háromságban. Isten annyira szerette a világot, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta érte. Jézus Krisztus nem a születés értelemben volt egyszülött. Ő az egyetlen szülött abban az értelemben, hogy teljesen egyedülálló helyet foglal el. Ő Istennek, az örökké való atyának, örökké való fia. Ha ilyen atyád és Jézus Krisztusod van, akkor sohasem volt olyan idő, amikor ő született volna. Ez inkább kifejezi tisztségét a Szent Háromságban. Ők mindketten örökkévalók. Pál úgy nevezi őt, hogy ő az irgalom atya és a vigasztalás istene. Itt meg akarok állni, és egy kis időt akarok fordítani erre a három szóra. Szeretet, irgalom, kegyelem. Ma olyan sokat beszélnek a szeretetről. Nagyon sekélyes az a teológia, amely azt állítja, hogy Isten az ő szeretete által vált meg minket. Az igaz, hogy Isten szeret minket. Mennyire szeret minket? Csak nem tudjuk kifejezni, hogy milyen nagyon szereti az emberiséget. Összetörni a szívünket, ha föl tudnánk fogni, hogy Isten mennyire szeret minket. De Isten nem az ő szeretete által vált meg minket. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kegyelme által üdvözülünk. Mi a kegyelem? Ezt meg nem érdemelt jó indulatnak nevezzük, ami azt jelenti, hogy Isten nem az érdem alapján vált meg minket. Isten szeret minket, de nem az ő szeretete által vált meg minket. Az ő irgalma által kapjuk a megváltást. Miért? Mert ő minden kegyelem Istene is. Az irgalom azt is jelenti, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy megváltót adott értünk, mert másként nem válthatott volna meg minket. Amint csak ma van, az Isten kegyelméből árad. Ő a kegyelem Istene. Valójában azt mondta, hogy ő gazdag irgalomban és gazdag kegyelemben. Ma szükséged van kegyelemre? Ha pénzre van szükséged, akkor menj el a bankba. Ha irgalomra van szükséged, akkor menj oda ahhoz, aki minden kegyelem és irgalom Istene. Ha segítségre van szükséged, menj hozzá. Végül is, amit csak van, Isten kegyelméből származik. Nem érdemled meg. Nem érdemlek meg semmit, amim van. Nem sok kincsem van, de amim van, az mind Isten kegyelmének az ajándéka. Isten irgalmas volt irántam, amikor szolgálatba állított. Te nem ismersz engem úgy, mint ahogy én ismerem magam. Ha úgy ismernél, mint ahogy én ismerem magam, akkor nem is hallgatnál meg. De várj egy keveset, és ne kapcsolj ki. Ha én úgy ismernélek téged, mint te ismered magad, akkor én sem állnék veled szóba. De kegyelmet kaptam Istentől, hogy a szolgálatban lehetek. Mondanom kell valamit, ami nagyon nehezemre esik. Néha betegségbe esem, és most is vannak gyengeségeim, de hadd mondjam, hogy azokat is Isten kegyelméből kaptam. Nehéz ezt kimondanom, de így igaz. Mindenünk Isten kegyelméből származik. Ő nem csak minden kegyelem istene, hanem minden vigasztalás istene is. Ezt megvizsgálhatod életed válságos időszakaiban. A szenvedés ennek a próbája. Ő minden vigasztalás istene. Ő megvigasztal téged a kórházban, megvigasztal a temetőben, amikor hozzátartozód fekszik a ravatalon. Megvigasztal téged bárhol és bármikor. Ő minden vigasztalás istene. Van valódi vigasztalás és van álvigasztalás. Nem szeretem, amikor az emberek sóhajtozva mondják: Isten megengedte, hogy ez történjék velem, és én elfogadom. Amikor nem fogadják el, hanem lázadnak ellene. Legyünk őszinték Isten előtt. Mondjuk el neki, hogy miként érzünk. Mondjuk el neki, hogy nem szeretjük, ami velünk történik. Ő mindent tud rólunk. Ő azt akarja, hogy őszinték legyünk iránta. A vigasztalás lehet valódi, vagy lehet képmutatás. Van egy népszerű elképzelés, hogy a vigasztalás afféle szentimentális édesítő és a gyengeség jele. Emlékszem rá, hogy amikor kisgyermek voltam, sokszor elestem és megütöttem a térdem. Azon csodálkoztam, hogy édesanyám miért nem adott rám hosszú nadrágot, de sohasem tette. Amikor meghorzsoltam a térdem, megcsókolta és ezt mondta: most már minden rendben lesz. Erre abba hagytam a sírást. Ez nemes érzés, kedves és édes kifejezése a szeretetnek. Eljött egy nap, amikor távolra kerültem az iskolába, és elkeseredtem, mert nem volt pénzem. Aztán, amikor hazamentem, odajött hozzám édesanyám, és beszélgetett velem. Ezt mondta: most már légy férfi, fiam. Ez is vigasztalás volt. A vigasztalás szó görögül parakaleó, ami azt jelenti, hogy valakit magunk mellé hívunk. A Szentlélek neve Paraklétosz. Ő ott van mellettünk. Amikor az Úr Jézus megígérte, hogy elküldi a Szent Lelket, akkor ezt mondta: nem hagylak titeket vigasztaló nélkül. János evangéliuma, 14. rész, 18. vers. Az itt használt szó az orfanosz. Nem hagylak titeket árvákul, elküldöm a vigasztalót, a paraklétoszt hozzátok. Ezt mondta övéinek: én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. János evangéliuma, 16. rész, 7. vers. Mit tesz a vigasztaló? Ő nem csak megcsókolja a horzsolást. Ő segítő, erősítő, szószóló. Őt hívom segítségül, és ő megerősít engem. Felol magányosságomból, és elűzi bánatomat, lecsillapítja félelmeimet. Ő segít a félelmetes bajok idején. Hallgass meg, Uram, kegyelmesen! Légy segítségemre, Uram! 30. Zsoltár, 11. vers. Ez a lélek kiáltása, akinek vigasztalóra van szüksége. Isten minden vigasztalás istene. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. 2. Korintusi levél, 1. rész, 4. vers. Csodálatos, hogy Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Az még nem igazi vigasztalás, ha süt a nap, és valaki megveregeti a vállunkat. De barátom, nekünk a nyomorúság idején van szükségünk vigasztalásra. meglátjuk, hogy Pál ezt a fajta vigasztalást kapta meg a nyomorúságban. Szükségünk van arra a bizonyosságra, hogy Isten velünk van az élet minden körülményei között. A legnagyobb nyomorúság, magányosság és elkeseredés idején velünk van Isten. A kereszténység csak elmélet nagyon sok embernek. Pusztán hitvallás, olyan, mint amikor valaki különleges alkalmakon fölvesz valamilyen szép ruhát. Pusztán szertartás és üres szókincs. Barátom, hadd mondjam neked, hogy a kereszténység bizonyítéka az, hogy valaki miként jár a mindennapi életben. Ez Pál apostolnak nem csak elmélet volt, beteljesedett rajta az, amit az imént olvastunk az első rész 4. versében. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, jóságos Istenem! Hálát adok neked vigasztalásodért, amit már olyan sokszor megkaptam nyomorúságomban és terheim között. Segíts, hogy elfogadjam ezt tőled, a Szentlélek által, és én is tovább adjam a vigasztalásra szorulóknak, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.